Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntjük a ma megjelent, már kicsit nyáriasodó gyülekezetünket. Foghíjasodunk ugyanakkor, ez azt is jelenti, hogy mások viszont el tudnak jönni hozzánk, így köszöntjük azokat, akik messzebbről jöttek hozzánk, esetleg vidékről, vagy más országunkból. Isten hozott mindnyájunkat. A mai alkalommal a szolgálatról, a szolgálat lelkületéről lesz szó. Mindig jó visszanézni Jézus Krisztusra. Őről a szól. A szolgálat az élet. Most a Isten igéjét két helyről is olvasom. Az Ószövetségből, Sámuel első könyvéből, majd Máté evangéliumából, az Új Szövetségből. Sámuel első könyvéből a második rész 12. versétől olvasom. Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak, nem törődtek az Úrral. A papok szokása a néppel szemben az volt, hogy ha valaki áldozatot mutatott be, oda ment a pap szolgája, amikor a húst főzték, kezében a háromágú villával, és beleütötte az üstbe vagy fazékba, bográcsba vagy lábosba, és elvette a pap mindazt, ami a villára akadt. Így bántak egész Izraellel, amikor odajártak Silóba. Sőt, mielőtt elfüstölögtették a kövérét, oda ment a pap szolgája, és ezt mondta az áldozó embernek: adja papnak sütni való húst, mert nem fogad el tőled főtt húst, csak nyerset. És ha valaki azt felelte neki az ember, hogy előbb el kell füstölögtetni a kövédét, és csak azután veheti el, amit megkíván, akkor ezt mondta neki: most add ide, mert ha nem, erőszakkal is elveszem. Igen nagy volt tehát az ifjak vétke az Úr előtt, mert megutálták az emberek az Úrnak való szolgálat, áldozatot. Éli pedig igen öreg volt, meghallotta, hogy mi mindent tesznek fiai egész Izraellel, és hogy azokkal az asszonyokkal hálnak, akik a kijelentés sátának a bejáratánál teljesítenek szolgálatot. Ez a rossz szolgálat. És most Máté evangéliumának a 20. részéből halljuk meg, mi az, ami jó, az, ami igazi lelkület. Akkor oda ment hozzá az Zebedeus fiának anyja fiaival együtt, leborult előtte és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle: mit akarsz? Ő így felelt: mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felül üljön a te országodban. Jézus így válaszolt: nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek: ki tudjuk. Erre ő azt mondta nekik: az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy kiüljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta: tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk rá imádságban. Szerető mennyei édesatyánk, áldunk téged, hogy megint meghívtál, hogy szolgálj nekünk. Lehet, hogy néha úgy indulunk el, hogy azt hiszük, hogy mi teljesítünk szolgálatot, és mi szolgálunk téged, de igazán nagyon köszönjük, hogy ez pont fordítva van, hogy te szolgálsz minket, hogy legyen nekünk étel, ital, levegő és minden, legyen egészségünk, legyen boldogulásunk, legyen erőnk. Köszönjük, Urunk, hogy megadod mindezeket. Köszönjük, hogy most is azért hívtál minket, hogy a szükségleinket betöltsed, hogy mindaz, ami nekünk hiányzik, ami kell, vagy ami éppen nyomaszt, azt levedd, ami hiányzik, azt megadd. Köszönjük, hogy az épülésünkre arra van szándékod, hogy minket fölemelj magadhoz, megajándékozz, megbocsáss. Szeretnénk mindezeket most átvenni tőled, szeretnénk úgy elcsendesedni, úgy figyelni rád, hogy azok a téves képzeteink, amik eddig bennünk voltak, azok lerombolódjanak, és adj igéd által olyan tükröt, amiben betekintve látjuk, hogy mit csinálunk rosszul, hogyan kellene csinálni. Adjad magadat, adjad szent lelkedet, hogy alázattal tudjunk engedelmeskedni neked. Köszönjük a hívásodat, kérünk, hogy nyisd ki a szemünket, szívünket, hogy hallgassunk rád, hogy minden, ami eddig beárnyékolta, félrevezette az ismeretünket, az lelepleződjön. Mindaz, amit te mutatni akarsz, a terved, az világossá váljék. És hadd tudjunk engedelmességben eltávozni innen, úgyhogy elmondjuk azt, hogy igen, azt akarjuk tenni, amire ma megtanítottál. Kérjük el szent lelkedet a figyeléshez, a befogadáshoz, a megcselekvéshez. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Még néhány igét olvasok föl, textusként, amelyre buzgó figyelemmel hallgassunk, és az Isten iránti tiszteletből fennállva hallgassuk ezt meg. A Filippi beliekhez írott levél második részéből olvasom. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És a zsidókhoz írt levélnek a 12. részéből a 28. verset olvasom még. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel. Tegnap egy évfolyam találkozón voltam, az egyetemi évfolyamom nem a teológiai, hanem a kertészeti egyetem. Azt is valamikor elvégeztem 30 évvel ezelőtt, úgyhogy érdekesek ezek a találkozók. Döbbenünk meg, hogy ennyit éltünk már, ilyen öregek lennénk. Én a kertészeti egyetem élelmiszeripari szakán végeztem 88-ban, és hát nagyon érdekes 5 év volt. Nekem egy nagyon jó csoportom volt, a 9-es csoport egy tehát frenetikus közösség is volt, de érdekes mindenképpen. Úgy kíváncsi voltam, hogy milyen, ki mivé lett. Igazán dilemma volt ez bennem, hogy elmenjek, vagy nem menjek, hogy most holnapra készülnem kell prédikációval. Egyáltalán, tehát hogy mit akar Isten, hogy van-e nekem ott valami keresnivalom, vagy szolgálatom, vagy Na, szóval ez dúlt bennem, és aztán végül is győzött a kíváncsiság, hogy ki milyen utat tett meg, mire jutott az elmúlt évtizedekben, illetve hogy mire akar Isten engem használni. Nagyon kíváncsian mentem így el. Hát rengeteg élményem volt, felfedezések. A kulcs felfedezés, ami talán ebbe az ige hirdetésbe is beleillik, az, hogy sokan az elmúlt évtizedeket és a munkájukat is, a munkát is, és a családi életüket is valami fajta szolgálatnak fogják fel. Érdekes, tehát világi emberek, legtöbbjük világi ember, de szolgálatként értékelik az életüket. Mondok egy példát, egy férfi, az én csoportomnak az egyik tagja, ő párttitkár volt, tehát ő volt az, aki még ugye fordulat előtt még egy utolsó lendülettel fel akarta virágoztatni a pártot és az ilyen dolgokat. Most tanácsadó és coach és tisztes családapa, és vele beszélgettük az egyik legmélyebbet ilyen lelki dolgokról. Kiderül, hogy ő is ismeri az öt szeretet nyelvet, tehát ilyen keresztény irodalma is bekúszott már neki. Valószínűleg a felesége révén, tehát katolikus oldalról, tehát ő is Istenhez közelebb került. Ennyire mélyre nem mentünk, de hogy nagyon-nagyon érdekes volt, hogy számára a legnagyobb élmény, amikor a kliensei, akiknek tanácsot adott, nem az, hogy a céget jobban tudták ezután képviselni, hanem akik esetleg ott hagyták a céget, és a helyükre találtak. Tehát rájöttek, hogy nem a helyükön vannak, és tudtak mozdulni az ő tanácsai hatására, vagy az ő közreműködésével. Aztán volt egy hölgy, aki éppen most vált el a férjétől, azt mondja, majdnem belehaltam. Amikor ugye sajnálkozni kezdtem, hogy ez a válás, ez hogy volt, akkor mondta, hogy alkoholista volt a férjem, és nem volt már kiút. A gyerekek felnőttek, a legkisebb gyerekem is 20 éves. Sokat kérdeztem magamtól, hogy miért történt így, és mire volt ez jó, miért kellett nekem ebbe belefutnom. Az édesapám is alkoholista volt, azt mondja. De a válasz számomra az, hogy van 3 szép gyerekem, és ők normálisak. Akik hát velem szenvedtek, de normálisak lettek. És ő is úgy néz vissza erre a 30 évre, hogy egy olyan fajta szolgálat, amiben örlődött is, szenvedett is, mégis szép gyümölcse lett a szenvedés mellett. Az életünk egy szolgálat. Az egész élet egy szolgálat, és aki keresztényként értelmezi magát, az, annak így mondhatom, hogy hát nyilván akkor mi Isten szolgáljuk. Van egy nagyon szép irodalom, úgy adom közre, hogy aki tudja az internetet használni, érdemes letölteni. Fekete Péter írása a szolgálatnak a kísértései, bűnei, és nem is tudom, hogy volt, kísértése, bűne és akadályai. Eléggé elriasztó cím, de nagyon-nagyon épületes olvasmány. Aki Fekete Péterről hallott, érdemes az ő életművét is megnézni. Aránylag fiatalon halt meg, 59 évesen halt meg, de rengeteg szép dolgot hagyott maga után. Hát ez az egyik ilyen írása. Ebből is fogok idézni sokat, illetve bizonyos tematikát hozok. Például azokat az alap axiomákat, amiket most így gyorsan 6 pontba felsorolok, ezt most véletlenül sikerült így, hogy a textus helye kimaradt, de ha valaki jegyzetel, érdemes jegyzetelni, mert érdemes hazavinni, aztán otthon elővenni. Az alap axioma első része az, hogy a keresztény élet az tulajdonképpen Isten szolgálat. A német szó az Isten tisztelete az, hogy Gottesdienst, az tulajdonképpen ugye ezt jelenti, hogy Isten szolgálat. Itt megint kérdés, hogy ki szolgál kit, amit már az imádságban már utaltam, hogy tulajdonképpen valamiképpen mi is szolgáljuk Istent, de a fő szereplő Isten, aki szolgál minket az Isten tiszteleten. De az lenne jó, hogyha az egész életünk egy olyan Isten szolgálattá válna, amikor innen kimegyünk, akkor élesbe történik. A nagy parancsolat értelmében szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát igazán a keresztény életünk egy az Isten és az embereknek a szolgálata. A teremtés alapján, ez az első pont, a teremtés alapján tulajdonképpen mindent Isten szolgálja. Isten szolgálatra teremtett mindent. És ha körülnézünk a természetbe, ezt látjuk, hogy mindennek valamilyen célja van, valami küldetést tölt be, még azok a szúnyogok is, akiket ingerülten csapkodunk magunkon, meg a hangyák, akiket próbálunk kiirtani a lakásunkból. Tehát mindennek valami rendeltetése van, ebben a világban Isten mindent céllal hozott létre. Ezt mondja a Zsoltárok 119. Zsoltár 91. vers, minden, ami van, te neked szolgál. Ez az alap. Hát erre jön aztán az antitézis, hogy a bűneset az tulajdonképpen nem más, mint lázadás ezzel ellen a szolgálat ellen. Amire teremtve vagyunk, az ellen fellázadtunk, és most már, hát ha valaki újra visszatér Istenhez, akkor vállalja vissza ezt az önkéntes szolgálatot, egyébként csak kényszer szolgálók vagyunk. Ilyen értelemben még a sátán is Isten szolgálja, csak hát nem önként, hanem kényszerből. A második pont az, hogy a megváltás az, ami visszaállítja az önkéntes Isten szolgálat lehetőségét. Isten arra váltott meg minket, és erre rengeteg idézet van, ezt most nem tudom felsorolni, igazán jó lett volna kivetíteni, most értem, hogy mennyi mindent kellett volna kiábrázolnom. Rengeteg biblia idézet van, még az is lehet, hogy feltesszük az e-mailre, hogy tulajdonképpen az Isten minket a bűn rabságából, az ő csodálatos szabadságára váltott meg azért, hogy őt szolgáljuk. Tehát a megváltás visszaállítja az Isten szolgálat lehetőségét. És aztán ebből jön a harmadik pont, hogy olyan, hogy autonóm ember, hogy öntörvényű ember, aki csak saját maga ura, ilyen igazán nincs. Vagy a bűn szolgálja, vagy a bűnnek a szolgálja, vagy az Isten szolgálja. Ez lehet, hogy most úgy érzitek, hogy ez nagyon kemény kategorizálás, lehet, hogy most ez, erre nem lehetne most egy vitát nyitni erről. Ez igazán egy elcsendesedési téma, hogy aki visszanéz a régi korábbi életére, hogy igazán mi minden határozta őt meg, ott is elválik az egyik, hogy van mivel Isten szolgálta, van ami pedig a bűn szolgálta. A negyedik pont is ebből jön, hogy a keresztény ember az Krisztus szolgálja. Sőt, azt mondja Pál, Krisztus rabszolgálja. Három szót is említ az Új Szövetség a szolgálóra. A doulos az a rabszolga. És itt szó sincs szerződésről. A rabszolga az valakinek a tulajdona. Ugye? Ez örök életre szól, el van pecsételve, meg van váltva, meg van véve. Tehát én nem a magamé vagyok, én valakinek a rabszolgája vagyok. Aztán van egy ilyen szó is, hogy hüppéretész, ez az evezős szolga, hát gályázik, ugye húzza az evezőt, ismerős. És a harmadik szó pedig a diakonosz, ez tevehajcsárnak vagy szolgálónak is nevezték. Ugye a diakonus szó ebből van, a szeretett szolgálat, aki szintén azért szolgál, mert ő neki valamilyen elhivatása van. Tehát eddig mondtuk, hogy a teremtés alapján minden Isten szolgálja, a megváltás állít vissza minket az önkéntes szolgálatba Isten felé. Olyan, hogy autonóm ember olyan nincs, vagy az egyiket szolgáljuk, vagy a másikat, és azt mondtuk, hogy a keresztény ember Krisztus rabszolgája. De ez a rabszolgaság, ez egy boldog rabszolgaság, egy olyan főnökünk van, egy olyan főszolga van, aki úgy hívjuk az Úr szolgája, az Ebed Jahve, ugye az héberül Jézus Krisztus az, aki az alapmodellt adja, ő az Úr szenvedő szolgája, aki a megtestesülésével, a szenvedésével, a szolgáló életével példát mutatott, hogy mi is a szolgálat. Itt az alapigényben, amit olvastam a Filippi beliekhez írott levélben, ugye ki van emelve, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy Isten formájában volt, hanem szolgai formát vett fel, szolgai, rabszolgai formát vett fel. Engedelmes lett, doulos lett. Azt mondja máshol, a Lukács evangéliumában Jézus, hogy köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. Ki a nagyobb, a mester vagy a szolga? És akkor aki az asztalnál van, vagy aki szolgál az asztalnál? Hát aki az asztalnál van. Én mégis olyan vagyok, mint aki szolgál. És ugye ez volt az alapigénk. Nem azért jöttem, hogy engem szolgáljanak, hanem hogy nem azért jött az emberfi, hogy őt szolgálják, hanem hogy ő szolgáljon és adja az életét váltságul sokakért. Ez az alap. No hát, és aztán itt van a hatodik pont, hogy minden szolgálat, minden az egész életünknek a szolgálata tulajdonképpen egy válasz arra minket meggazdagító kegyelemre, amit mi hálából adunk. Ez egy hála válasz, hála áldozat. Tovább adom, amit Istentől kaptam. Hát és most kellene rajzolnom, és nagyon sajnálom, hogy én nagyon vizuális vagyok, és nekem sokat számít a rajz, és hogy nem készültem el a rajzzal, de mindenképpen úgy kell elképzelnünk, hogy Isten van fölöttünk. Mindenki fölött Isten van, és ha képzeljük azt, hogy ő leengedi Krisztust és a keresztet, tulajdonképpen a megváltással szolgál minket, ezzel a szeretettel, és ott vagyok középen én, és ez kicsit olyan furcsán nézik, hogy hierarchiát rajzolok, tehát fölül az, aki a mindent adó, az Isten, utána vagyok én, ugye, aki kaptam valamit, és utána hát alattam, most így képzeljük el, hogy alattam vannak a mások, a másik ember, és ő feléjük szolgálok, ugyanazzal, amit én is kaptam. Az is megfogott engem, hogy közösség és közönség. Hogy mitől közösség a mi közösségünk, és miben különbözik egy közönségtől. Ha egy közösségről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy azért közösség, mert a terheink is közösek, de a szolgálataink is, tehát egymásra hatunk, és hordjuk egymás terheit. Egymásnak szolgálunk. Adok is, kapok is. Amikor egy koncertre elmegyünk, vagy egy színházi előadásra, akkor közönség vagyunk, azt mondjuk, hogy hát mi kapunk. Azért megyünk oda, hogy kapjunk. Persze, Sánti itt a példa, mert mi is adunk, tapsolunk, és a tapsal is adunk valamit, meg hát ugye fizetünk a jegyér is. Tehát mi is igenis adunk, tehát nincs olyan, hogy abszolút közönség csak. De a közösség abban mutatkozik meg, hogy nagyon kétirányú ez a folyamat. De, és hadd tegyem egymás mellé azt a két lekcióban felolvasott igét, amikor az egyik az volt, amikor Lévi fiai szolgálnak, és nagyon istentelenül szolgálnak, mert elveszik az emberektől, ahelyett, hogy adnának valamit, elvesznek az emberektől. És a másik oldalon pedig Jézus úgy adja a szolgálatát, hogy ő saját magát adja oda áldozatul. Amikor én szolgálok, akkor tulajdonképpen a másik szükségeire adok az én gazdagságomból. És én alávetem magam annak a másiknak. Mennyire fontos, hogy a nagyobb szolgál a kisebbnek. Ez egy nagyság. Azt szeretjük, ugye szeretünk nagyok lenni. De ez egy kemény szolgálat. Most valakivel beszélgettem, aki hát óvodai dadus pozícióba került, és nehéz. Azt mondja, hogy hát nagyon aranyosak a gyerekek, de azokat a kakis popsikat kitörölni, hát szóval az nehéz. Mindenképpen le kell ereszkednünk, le kell guggolnunk, le kell térdelnünk ahhoz, hogy tudjunk szolgálni. Alá kell vetnem magam a másik építésének, a másik fölemelésének, hogy igazán tudjak szolgálni. És alá kell vetnem magam az Isten akaratának, tervének, mindez szeretettel is, jókedvel. Az más kérdés, hogy azért ez nem annyira egyirányú. Tehát nem csak az, hogy én kapom Istentől, és én a nagy továbbadom, hanem én közben is kapok egy csomó mindent. A másik ember, hát van egy ilyen közvetett haszon. Maga az, hogy én tudok szolgálni, az nekem óriási nagy dolog, hogy nekem küldetésem van. Itt van egy fontosságérzet is, nekem adnivalóm van. Én nekem az tudatosodik, hogy én meggazdagodott ember vagyok, kincsem van. Az is egy jó érzés, hogy hozzátehetek a világhoz, hogy van adnivalóm. Hozzátehetek a világhoz, hozzáadok a világhoz értéket. Hogy feleveszem a felelősségnek a terhét, én teherhordozó lehetek. Nagyon érdekes ez látni, amikor az ifjaink az ifi korosztályból kikerülve, vagy hát még abban benne élve, segítővé lesznek. És a 17-18 éves gyerek be van téve egy segítői pozícióba a kicsik mellé, és hát emlékszem ezekre a megnyilvánulásokra, hogy hát úgy köszönnek nekem, hogy csókolom, meg felnéznek rám, felnőttnek néznek. Olyan sok ez szinte, egy olyan új tapasztalat, hogy én tudok valamit adni, tudok hordozni, tudok terhet hordozni. Figyelnek rám. Nagy érdekes érzés. Meg is borzongatja a fiataloknak a szívét, hogy hű. És hát ki is élhetem a kreativitásomat. Tulajdonképpen maga az egy jó érzés, hogy amit csinálok, az hasznos. És az jó, az kell valakinek, az fontos. És közben kapom a visszajelzést, vagy kapom a fölfelé irányuló kapcsolatot is, hogy ez a közvetett haszon, hogy én kapcsolatba kerülök emberekkel. Mindenképpen emberekről van szó. Amikor a mentálhigiéni képzésen tanultuk ezeket, hogy vannak hard folyamatok, ugye vannak folyamatok, amiket hát teljesítmény, meg terv, meg célkitűzés, meg ilyen dolgok, de vannak soft folyamatok is, amik az emberi kapcsolatokkal vannak. Hogy egymással össze kell kapcsolódnunk, egymást motiválnunk kell. A vezetőnek motiválni kell a beosztottat, és a beosztottnak is, hát engedelmeskedni is kell, meg visszamotiválni. Kapcsolat alakul. Tehát ez is a jutalom benne van már ebben a szolgálatban, hogy kapcsolatba kerülök emberekkel, és hogyha jól csinálom, akkor ők épülnek, és akkor a hálaérzés, az pedig megint egy jó érzés nekem is, hogy ez most boldogabb lett, jobb lett, több lett azáltal, amit adtam neki. Látom a gyümölcsöt. Ez az én közvetett hasznom. De azt mondja Fekete Péter, hogy vigyázzunk, mert a szolgálat közepette, a keresztény szolgálat közepette, és rengeteg bűn, kísértés, akadály van. És amit olvastam ugye Lévi fiairól, hogy magukat szolgálják, a pozíció és a szolgálat megnevezése csak ürügy arra, hogy saját magukat elégítsék ki. Na ez a durva visszaélés. Tehát sajnos ez a helyzet, hogy a szolgálati pozícióval, megbízatással vissza is lehet élni. Hadd olvassak Ezékiel könyvéből, Ezékiel könyvének 34. részéből. Figyelem, ez több ezer évvel ezelőtt íródott, tehát hogyha itt ülnek politikusok a köreinkben, akkor ez nem a véletlen műve. Emberfia, profétálj Izrael pásztorairól. Profétálj és mondd meg a pásztoroknak, így szól az én Uram az Úr, jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették. Hát nem anyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Nem ad, hanem elvesz magának. Nem tud adni, mert nincs kapcsolata Istennel, nem kapott Istenből. Lehet, hogy azt mondja, hogy kapott, de nem. És hiányos, mert nem ismeri Istent. Ezt mondja a Sámuel könyvében is, hogy Lévi fiai nem ismerték Istent. Nem, aki nem ismeri Istent, nem tud szolgálni igazán. Fekete Péter listája, rengeteg dolog van, most csak egy pár dolgot említek. Az embereknek való imponálás, embereknek tetszés, a szemnek szolgálat, az érdemszerzés, Isten előtt akár, dicsőség, vadászat, emberek és Isten előtt, az uralkodás, a monopolizálás, amikor leárnyékolok egy szolgálatot, csak én tudom jól csinálni, és senki más. A nyerészkedés, az anyagiasság, amikor azért csinálom azt a szolgálatot, mert abban én jó hasznot húzok. Hát őnek a listája körülbelül dupla ilyen hosszú. A lényege mindegyiknek az, hogy a szolgáló, úgymond szolgáló, nem ad, hanem elvesz. elragadozza azokat a dolgokat, amiket neki adni kéne, elveszi magának. Nem tud adni, hanem magának veszi el. Talán már jó néhányan hallották ezt a példát tőlem. Egy motivációs tréninget tartottak a drogrehabilitációs csoport segítőinek, és hát az volt a cél, hogy mindenki tisztában legyen saját magával, hogy miért segít, hogyan lehet ezt jobban csinálni. És hát nagyon érdekes eredmény jött ki. Volt egy a munkatársak között egy ilyen ős mama, aki egy nagy testű, egy ilyen, tényleg minden, bárki, aki ránézett, úgy érezte, hogy hát ő egy ilyen ölelni való. És tényleg csüngtek rajta a drogos fiúk, tehát a nagyon jó kisugárzása volt, és egy nagyon jó munkatárs volt, és nélküle elképzelhetetlennek tűnt a szolgálat. És amikor lezajlott a tréning, akkor teljesen összetört ez a hölgy, ott sírt vigasztalhatatlanul, és amikor kérdezték, hogy mi van, azt mondja, hogy arra jöttem rá, hogy ezt az egészet azért csinálom, mert nekem ez jól esik. Nekem van szükségem erre. Az kell, hogy én töltödjek a többiek szeretetéből, ragaszkodásából, az, hogy belém kapaszkodnak, hogy én fontos vagyok. Figyelem. Azért az nem bűn, hogyha jól esik a szolgálat. Tehát nem ezt mondtam. Tehát ha valaki jól érzi magát a szolgálatban, és jó érzéssel tölti el, ez jó. Tehát van egy ilyen csúnya keresztény mondás, hogy ez annyira jól esik, hogy ez már biztos bűn. Nem biztos. Tehát ha valami jól esik, lehet, hogy egyszerűen a helyemen vagyok. Tehát Isten oda tett, és a helyemen vagyok. Ez is nagyon jó érzés. Nyilván, ha én direkt ebből tankolok, az figyelmeztető jelzés. De azért az fontos, hogy én jól érezzem magam abban a szolgálatban. Nyilván ennek a szolgálatnak sokszor van egy olyan része is, amikor már nem érzem jól, vagy úgy érzem, kimerültem, erre mind figyelni kell. És a másik, ami figyelmet érdemel, hogy a legtöbb szolgálat valamilyen sebünk vagy hiányunk mentén keres meg minket. Tehát lehet, hogy valaki azért választja azt, mert ott valami sebet gyógyít magának is. Ismerik ezt a dolgot, hogy azért van túljelentkezés a pszichológiai képzésen, mert mindenki szeretné magát meggyógyítani. No, hát nem baj ez, nem bűn ez, csak kell, hogy tudjuk. Tudjuk ezt is. Szabad szolgálni a sebeink mentén is, de tudatosítsuk, hogy mi az én sebem. Hozzuk a családi mintákat. Nagyon fontos ezeket is tudni. Hát nálunk a papa vagy a mama volt az áldozat, aki mindenkit kiszolgált. Az ős áldozat. És minden felelősséget, minden terhet magára vállalt, és aztán persze el is temetődött alatta, és aztán hallgattuk, hogy hogyan purcan ki, még láttuk, és hát ő volt az áldozat. Vigyázat, hajlamom lesz nekem is erre. Vagy valaki azt hozza, hogy nekem a apa vagy a nagypapa volt a főnök, a megmondó ember. És lehet, hogy én is magammal viszem ezt. És számomra is érthetetlen furcsa módon kijön, hogy a munkatársaim félnek tőlem, mert én vagyok a megmondó, rettegnek. Vagy én vagyok az ellenőr típus, mert ezt hoztam otthonról, vagy a maximalista. Vagy én voltam az elnyomott. Ezeket mind hozzuk, ezeket a mintákat otthonról, és nem tudunk ezektől igazán megválni. Nem az a baj, hogyha nem válunk meg tőlük, csak tudatosítsuk. Ezekkel kell tudni élni, és kell tudni velük felvenni a küzdelmet is, és Isten ezt is fogja használni. Mária és Márta. Ez a Mária szemérmetlen, lusta, itt jön a vendég, és ő pedig csak leül a lába elé, és nem által csak ott lustálkodni, és nem nézi, hogy én halálra dolgozom magam. És Márta, ugye, aki szeretne kitűnni a szorgalmával a mester előtt, szeretné a mester elismerését venni, azt kapja, hogy Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel, de most csak egy a szükséges dolog. És az Mária választotta. és az nem vétetik el tőle. Van, amikor a szolgálat bizony önérvényesítés, öndicséretkeresés, magamat exponálás, hatalmi pozícióra törés. Ez nagy kísértése a szolgálatnak. Nem is akarok többet erről beszélni, a munkatársakkal tovább fogunk ezekről beszélni ezen a délutánon. Tényleg az a fontos, amit olvastam a Filippi beliekhez írott levélből, ahogyan Jézus áll a szolgálathoz, és meg is mondja Pál, hogy az instrukciót, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ez a kérdés, hogy van-e nekem Krisztusom, van-e mit adnom, amikor szolgálok, akkor venni akarok, vagy adni. Egy kicsit erre redukálom most le az üzenetet. Így tartsunk önvizsgálatot minden szolgálatunk, minden megnyilvánulásunk fölött, legyen ez akár céges, vagy egyházi szolgálat, vagy legyen ez akár a családban betöltött szerepünk, mi az a motiváció, amivel csinálom, miért csinálom ezt. És hogy előre is mutassak, hogy bármi, ami engem kifáraszt, kiéget, a legfontosabb az, hogy a szolgálatban ezt a bizonyos kapcsolatot ápoljam fölfelé, hogy én kapjam, ami nekem is kell, ami nekem is jár. Tehát nekem kell, hogy töltődjem Istenből. Különben nem tudok szolgálni. Kapcsolatápolás Jézus Krisztussal, és aztán kapcsolatápolás lefelé is a munkatársakkal, hogy legyen egy happy staff, hogy legyen egy boldog munkatársi közösség, akikkel jó együtt szolgálni, érdemes és élvezetes. Hadd mondjam, hogy szeretne az Isten tisztelet is ezzé lenni, szeretne az úrvacsora is ezzé lenni, ezért terítjük meg az úrasztalát is, hogy átéljük azt a kegyelmet, amit Isten a fiának az áldozatával hozott értünk, amivel akar minket táplálni, hogy értékesek vagyunk a számára, és mindennel, saját magával is minket akar szolgálni, a mi épülésünket, a mi megváltásunkat, a mi felemelésünket, a mi meggazdagításunkat. Erre van a mai alkalom is, erre van az úrvacsora is, és így készülünk imádságban, csendességben, hogy át tudjuk élni azt, hogy Isten Jézusban magát adja. Olyan gazdagok legyünk, hogy mi is továbbadjuk őt, akiket ránk bíztak azoknak. Amen. Imádkozzunk. Áldunk édesatyánk Istenünk azért a gazdagságért, amit adsz. Köszönjük, hogy te magadat adod. Mindenben, minden mozdulatban, minden gesztusban. Köszönjük, hogy amivel körülveszel minket az egész világ, az egész teremtettségnek a csodái, ezek mind valahol minket szolgálnak, a mi gyönyörködésünket, a mi épülésünket. Annyi mindent tanítasz ezeken keresztül is, köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy adtad a családjainkat, köszönjük, hogy adtál nekünk nevelő szülőket, azt nekünk gyermekeket, unokákat, és a családban is a te csodád, a te szolgálatod ábrázolódik ki. Ezt is köszönjük neked. Bocsáss meg, hogy ebben jól-rosszul veszünk részt. Nagyon sok esetben sebződünk, és a sebeket továbbadjuk. Most szeretnénk azt elkérni tőled, hogy ne a sebeket adjuk tovább, hanem a sebekből hadd legyenek szent sebek, és hadd gyógyuljunk a te kincseid, a te áldozatod, a te ajándékaid által. Hadd teljenek be a hiányaink a te gazdagságoddal, szereteteddel, és hadd teljünk meg csordultig, hogy ez a kicsorduló szeretet, ez hadd adódjék tovább, hadd adjuk mindazt oda a gyermekeinknek, a szeretteinknek, amit ránk bíztál, amit akarod, hogy továbbadjunk, segíts nekünk ebben. Kérünk, édesatyánk, hogy most, ahogyan az úrvacsorára készülünk, hadd éljük át azt az áldozatot, amiben te is magadat alávetetted a mi szükségeinknek, a mi bűneinknek, és mindazt megadtad, amire nekünk szükségünk van. És hogy ez fájdalmas volt, ez szenvedésteli volt, ez áldozatos volt. Hadd éljük ezt át, hadd köszönjük meg, hadd töltődjünk fel vele, és ezzel a feltöltöttséggel hadd tudjunk tovább menni, szolgálni téged és az embertársainkat. Amen.
Mielőtt hazatérnénk egy hálaadó imádsággal, legyünk együtt még Isten előtt, és köszönjük meg ezt a szolgálatot, amelyet értünk hozott. Úr Jézus, valóban levett sarúval csodáljuk a te alázatosságodat, ahogyan te megaláztad önmagadat, ahogyan nem a nyereséget nézted, nem a hasznot, ahogyan nem nyerészkedni jöttél erre a földre, hanem magadat megüresítetted, mindent letettél, értünk mindent odaadtál. Tied ezért a dicsőség. És úrunk, szeretnénk ezt a szolgálatot valóban mindig magunkénak érezni, látni. Köszönjük most az úrvacsora látható jegyeit, amelyekkel ezt közölted nekünk, hogy mindez elvehetetlenül a miénk, hogyha hiszünk benned. Senki ki nem veheti ezt a kezünkből. Közelebb van hozzánk, mint az, amit megtanulunk. Lehet, hogy az értelmünket, az emlékezőképességünket elveszítjük, de a te kegyelmedet soha. Köszönjük, urunk, hogy amit előtted letettünk, amit neked átadtunk, az olyan, mintha a tenger fenekére vetetted volna. Soha többet nem hozod elő, soha többet nem szégyenítesz meg vele, soha nem emlékeztetsz rá, és te magad sem emlékezed ezekre. Legyen ezért tied a hála, Urunk. És Urunk, ezt a szolgálatot átélve, ennek a gyümölcséből élve, ezt a sok áldást tőled, a te kezedből átvéve, szeretnénk most valóban egy helyreállt életet élni. Egy olyan életet, amely már nem rólunk szól, nem saját célokról, nem önző vágyakról, nem arról, hogy mi mit tudunk kinyerni az életből, vagy kapcsolatokból, hanem arról szól, hogy mi a te akaratod, mi a te vágyad, miben tudnál gyönyörködni, hogyan tudnánk neked szolgálni. És köszönjük, hogy te így vezetsz el egymáshoz is, és azt mondod, hogy arról fognak megismerni bennünket, hogy egymást szeretjük. Segíts a teherhordozásban, segíts a másik terhét fölvenni, segíts az álhatatosságban, segíts abban, hogy tudjuk hordozni tényleg egymást, hogy tudjunk imádkozni, hogy számon tartsuk egymást, hogy meglássuk egymás arcán azokat a jeleket, amelyek szükségekről árulkodnak. És kérünk azokért is, akik nem bennfentesek, akik kívülállók, akik most még talán nem is ismernek téged, de valamiért a közelünkbe helyezted őket, és feladattal bíztál meg bennünket. Szeretnénk nem kényszerűségből szolgálni, és nagy nyögvenyelősen valahogyan mondani két szót rólad, hanem szeretnénk téged úgy eléjük élni, hogy valamit meglássanak a te hatalmas nagyságodból, szentségedből, mindenható hatalmadból, bűnbocsátó kegyelmedből, hogy ez valahogy hadd jusson el rajtunk keresztül hozzájuk is. Hisszük, hogy ennek a világnak megváltóra van szüksége. Azoknak is, akik ezt most még nem tudják, nem hiszik. De Urunk, te értük is, meghoztad a te áldozatodat, és hisszük, hogy a te néped ott rejlik valahol a világ sorai között. Kérünk téged, hogy hívd elő a te népedet, hogy ha akarod, akkor minket is használj fel ebben, hogy minél többen megismerjenek téged, és a tiéd legyenek megmenekülve ezáltal a pusztulástól, az értelmetlen élettől, és állíts helyre bennünket, hadd szolgáljunk téged. Kérünk téged, hogy így hadd térhessünk most haza, kérünk, hogy akikkel kapcsolatba kerülünk, azok felé hadd tudjuk ezt vinni, és kérünk azokért, akiket most úgy bízol ránk, hogy különösen most hordozandók, ők is valahogy hadd érezzék meg a te szeretetedet, kegyelmedet, hordozásodat. Kérünk így most a betegeinkért, akik most kifejezetten nagy bizonytalanságokban vannak és szenvedések között, akik ágyhoz vannak kötve, vagy akiket a jövőtől való félelem kötöz meg. Kérünk értük, hogy hordozd őket is. Kérünk téged a gyász miatt megszomorodottakért. Kérünk, hogy hordozd őket az ő fájdalmukban, és tedd meg azt a csodát, hogy a hordozottakból a te szereteted nyomán a te hordozásod nyomán szépen lassan ők is újra hordozóvá válhatnak majd. Imádkozunk egész gyülekezetünkért, magyar népünkért, református egyházunkért, imádkozunk a te országod épüléséért, hadd lássuk a te nagyságodat, csodáidat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen. Isten velünk, további áldott vasárnap délutánt kívánunk. Áldás békesség.